Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
és Mihály atya.
A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ismét velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
Kedves hallgatóink! Az új esztendő első Kincses Láda műsorában egy kicsit szeretnénk előre vetíteni, hogy ebben a 2018-as évben mit is szeretnénk elérni adásaink sorozatával. Azt, hogy egy olyan közösség alakuljon ki egyházközségeinkben, egyházmegyéinkben és végül hazánkban, amely Isten szeretett közösségét, a Szent Háromságot példázza és utánozza, és amely megvalósítja Jézusunk tanítását. Mai adásunkban ezért az egyház közösségére fordítjuk figyelmünket, amely persze egyénekből áll, ám az egyének együtt alakítják ki azt a közös családot, amelyben mindannyian otthon érezhetjük magunkat. Hallgassák szeretettel összeállításunkat!
Mai, modernnek mondott korunkban sok minden érték válságba került. Olyan értékek, amelyeket elődeink megingathatatlannak és örökké tartónak gondoltak. Olyan értékek, amik nélkül nehéz szépen és boldogan élni. Például ma a legszembetűnőbb, megtámadott és folyamatosan elsöpörni kívánt alapvető érték a család. Annak ellenére, hogy világosan lehet tudni, hogy család nélkül nem tud az ember igazi emberré válni, mégis nap mint nap halljuk, hogy pusztítani és eltörölni akarja a világ. Ehhez hasonlóan az egyház nagy családját is hasonlóan akarják eltörölni, megsemmisíteni. Hány ember ajkáról lehet hallani, hogy Isten, Jézus igen, egyház nem. Azaz, amíg azt állítják, hogy Jézust és az ő atyát elfogadják és hisznek benne, addig az egyházat elutasítják és elvetik. Ám ez önmagában nem jelent veszélyt egyházunkra, hiszen az alapító, Jézus azt mondta róla, a pokolkapói sem vesznek erőt rajta. És ezért a veszély nem a külső támadásokban rejlik, mert azok mindig is lesznek, hiszen Mesterünk azt is mondta, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Az igazi veszélyt az jelenti, amikor a magukat egyházhoz tartozónak vallók, legyen az evangélikus, református vagy katolikus, úgy nyilatkoznak az egyházról, mintha kívülállók lennének, úgy vélekednek róla, mintha külső szemlélők lennének. Ezért most nézzük csak meg, mit mond a II. Vatikáni zsinat magáról az egyházról.
Az egyház azok közössége, akik a hit és a keresztség által Krisztussal egyesülve vele együtt munkálkodnak a társadalomban, amelyet át kell alakítaniuk Isten családjává.
Azaz, az egyház mindazok közössége, akik a keresztségben keresztényé lettek, vagyis mi mindannyian. Mi itt a stúdióban ülők, és ti mindannyian a rádió előtt ülve együtt alkotjuk az egyházat. Akármennyire is akarják a médiumok, tévék, újságok, rádiók, legtöbbször eléggé rámenősen az emberek fejébe verni, hogy az egyház a püspökök és a papok, nekünk világosan tudnunk kell, az egyház mi vagyunk. Kicsik és nagyok, fiatalok és öregek, munkások és értelmiségiek, kétkezi munkások és irodisták, férfiak és nők, mi mindannyian alkotjuk az egyházat, amely édesanyánk, akitől újjászülettünk, és egyben Krisztus titokzat és teste, akinek egy-egy testrésze vagyunk. A papok csupán csak más feladatot kaptak, de ugyanolyan tagjai az egyháznak, mint az a két kezével dolgozó parasztember, akinek köszönhetjük például azt, hogy van gabonánk és abból készült kenyerünk. Tehát egy nagy családot alkotunk, amelyben mindenkinek megvan a maga szerepe, dolga. S ha igazán érezzük ezt az összetartozást, akkor természetes lesz, hogy a keresztény ember nem másokra mutogat, hanem örömmel elvégzi a maga dolgát. A veszély éppen itt van, ugyanis némelyek úgy gondolják, hogy nekik kijár az, hogy mások őket szolgálják, de nekik semmit sem kell tenniük érte. De mi lesz ebből? Hallgassuk csak meg a rövid példázatunkat.
Volt valaha négy ember. Úgy hívták őket, mindenki, valaki, bárki és senki. Akadt egy fontos elintézni valójuk. Mindenki azt hitte, hogy valaki elintézi. Bárki elintézhette volna, de senki nem tette meg. Valaki ezért méregbe gurult, hiszen ez mindenki kötelessége lett volna. Mindenki viszont biztos volt abban, hogy ezt valaki elvégzi, s közben senki nem vette tudomásul, hogy ezt bárki elvégezhette volna.
Bizony sokszor történik, hogy egymásra toljuk át a feladatokat, pedig ha mindenki elvégezné a maga dolgát, akkor gyorsan, könnyen és egyszerűen megoldódna minden probléma és baj. Ahol azonban az egy közösséghez tartozók önző módon csak a maguk kényelmével vagy netalán anyagi előremenetelével foglalkoznak, akkor ott megindul a közösség szétbomlása. S bár Jézus ígérete szerint az egyház a világ végéig állni fog, ám az egyes közösségek, azaz egyházközségek széteshetnek, mondhatnánk, meghalhatnak. Erről is szól most következő történetünk.
Valahol Európában történt. Egy kisváros katolikus hívein lassan hűvös közöny és egykedvű érdektelenség lett urrá. Látta, tudta ezt az egyházmegye püspöke is, és egyik legbuzgóbb papját küldte oda lelkipásztornak. De már az új pap személye, buzgósága sem érdekelte az embereket. Mindjárt az első vasárnap üres templomban prédikált, és nem volt ez másképp a következőn sem. Az új plébános a hét közbelső napjain házról házra járt, és ajtóról ajtóra kopogtatott. Az egyik helyen kímért udvariasság, a másikon ellenséges hangulat fogadta, és sokan közömbösen keresztül néztek rajta. Az egyház itt már úgy is halott. Nincs már szükségünk rá, hogy újra éledjen, mondogatták itt is, ott is. Az újabb vigasztalan vasárnapot követő héten a városka helyi lapjában fekete keretes gyászjelentés jelent meg. Szövege így hangzott.
A plébános híveivel egyetértésben közli, hogy a helybéli Szent Ferenc egyházközség meghalt. A gyászmisét érte vasárnap délelőtt 11 órakor tartjuk. Szeretettel hívom az egyházközség területén lakókat, hogy vegyenek részt a végtisztesség megadásán.
A lapot azután megdöbbenve olvasta mindenki. Vasárnap már 10:30-kor zsúfolásig megtelt a templom. Kérdező tekintetek néztek egymásra. Mi lesz most? Mi történik itt? Ami azután valóban történt, arról az egyik helyi lakosnak, egy 26 éves fiatalembernek a beszámolója tájékoztat.
Amint beléptem a templomba, mindjárt észrevettem az oltár előtti, alacsony ravatalra helyezett koporsót. Egyszerű tölgyfából készült, aranyozott kereszt díszítette. A plébános 11-kor fölment a szószékre. Néhány percnyi csendes imádság után felénk nézett, és így szólt. Az egyházközség hívei, vagy legalábbis azok, akiket annak véltem, közölték velem, és magatartásukkal is igazolták, hogy egyházközségük halott. Úgy tűnik, nincs már semmiféle remény az újjáélesztésre. Szeretném azonban véleményüket még egy utolsó próbával megcáfolni, vagy esetleg igazolni. Kérem, menjenek el sorjában egymás után a koporsó mellett, vessenek pillantást a benne nyugvó halottra. Azután hagyják el a templomot a keleti kapun. Ezt követően majd én magam elvégzem a gyászszertartást. Ha azonban mégis akadna néhány, aki kifelé menet elgondolkodik, és arra a meggyőződésre jut, hogy megváltoztatja véleményét, mert úgy gondolja, egyházközségünk mégis életképes, akkor kérem őket, jöjjenek vissza az északi kapun. Ez esetben a jelenlévőkkel nem gyászmisét, hanem hálaadó szentmisét fogok tartani. Ezután a pap a koporsóhoz lépett, megilletődve levette fedelét, és félreállt. A menet pedig lassan megindult. A sorban az egyik utolsó,
írja a tudósító,
én voltam. Maradt hát elég időm, hogy elgondolkodjak. Ilyesmi jutott eszembe. Vajon ki és mi az egyház? Kik és mik vagyunk mi, akiket hívőknek neveztek? És ki lesz majd a koporsóban? Minden bizonnyal a megfeszített Krisztus képét vagy szobrát helyezte el a plébános, hogy vele szembesítsen minket. Ilyen és hasonló gondolatok villantak fel bennem, de úgy látszik az előttem vonulókban is, mert láttam, hogy mindenki zavartan lépked előre. Láttam, hogy egyfajta aggódás ül ki az arcokon. Félnek, amint közelednek a koporsóhoz. A látvány azonban hatott. Megnyílt az északi kapu, s egyre többen tértek vissza a templomba. Végre én is ott álltam a koporsó előtt, hogy megnézzem, kit és mit találok ott. Mikor a koporsó fölé hajoltam, előbb behunytam a szemem. Amikor azután félve kinyitottam, nem az egész egyházat, nem is halott egyházközségünket, de még csak nem is a halott Krisztus képmását láttam meg, hanem egyet halott egyházközségünk tagjai közül. A koporsóban önmagamat pillantottam meg az oda helyezett tükörben. Eddig tart a fiatalember beszámolója. Teljesen mellékes, hol és mikor játszódott le az esemény. A saját templomunkban valószínűleg senki sem állít fel ilyen koporsót, és senki sem pillanthatja meg önmagát egy benne levő tükörben. Mégis magunknak kell eldöntenünk, lelkünk mélyén, hogy élő, haldokló, vagy esetleg már holt tagjai vagyunk-e annak a közösségnek, amelyhez tartozunk, amelyben élünk. Nem egy koporsóba tett tükörbe kell néznünk, hanem a keresztre, Krisztusra, és onnan önmagunkba. Hiszem és remélem, hogy élő vagy új életre ébredő szívvel indul ki ebben az új esztendőben annak a szép, ugyanakkor időnként nehéz útnak, amely azonban az öröm szigetére és a boldogság országába vezet. Ehhez azonban kell, hogy mindannyian eldöntsük, igazán akarjuk-e követni Krisztust, vagy csak immel ámmal, külső látszatként. Egy szellemes kis történet megvilágítja, hogy mi is kell, s manapság szinte már kézzelfogható közelségbe került ez is, ahhoz, hogy megtaláljuk az igazi keresztény embereket.
Egyik vasárnapi szentmisén a körülbelül 2000-es hívő sereg megdöbbenve látja, amint belép két talpig feketébe öltözött ember gépfegyverrel a kezében. Az egyik ezt kiáltja.
Aki Krisztusét hajlandó vállalni egy golyót, az maradjon a helyén.
Az emberek nagy része elrohan. A 2000-ből mindössze körülbelül 20 ember marad a helyén. A férfi, aki az előbb beszélt, leveszi a csukját, ránéz a papra, és ezt mondja.
Rendben van, atyám, megszabadultunk az összes képmutatótól. most már elkezdheti a szentmesét. Szép napot!
Ezzel a két ember megfordul és kisétál. Vicces, hogy milyen könnyű levegőnek nézni Istent, és csodálkozni, hogy a világ pokollá válik.
Vicces, hogy elhisszük, amit az újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond.
Vicces, hogy mindenki úgy akar a mennybe jutni, hogy ne kelljen semmit sem hinnie, gondolnia vagy cselekednie a Biblia szerint. Vicces? Vagy ijesztő?
Elgondolkodtató, ahogy sokan azt mondják, én hiszek Istenben, és mégis a sátánt követik.
Elgondolkodtató, ahogy ezernyi viccet küldünk át egymásnak e-mailen, és futó tűzként terjednek szét. De amikor az Úrról küldünk üzenetet, az emberek kétszer is meggondolják, hogy megosszák-e másokkal.
Elgondolkodtató, ahogy a durva, sikamlós és obszén szövegek szabadon terjednek az interneten, de a Jézusról szóló nyilvános beszélgetéseket elnyomják az iskolában és a munkahelyeken.
Elgondolkodtató, hogy valaki mennyire szent tüzzel ég vasárnap, és mennyire láthatatlan keresztény a hét többi napján.
Elgondolkodtató, hogy mennyivel jobban tud aggasztani az, hogy mások mit gondolnak rólam, annál, hogy Isten mit gondol rólam. Isten kezében mi eszközök vagyunk, hűségesen szolgálni őt feladatunk. Ha erőnk elfogyna a harcok közepette, ő bőven ad nekünk, ahogy mindig tette. Ha útközben talpunkat hasítják tövisek, ha ellenünk meg annyi mérges nyilat lőnek, a méreg nem hathat lelki életünkre, mert annak hatását Jézus elszenvedte. Örülne, ha lennénk sötétségben fények, keze alatt formálható agyagedények, olyan eszközök, kikért nem hiába halt meg a kereszten, és lett Isten báránya.
Anyámnak az egyháznak szívében szeretet lesz már. Anyámnak az egyháznak szívében szeretet lesz már. Nincsenek nagy bájaim, egyedül.
Tóth Magdolna Isten eszközei című versét és Lízői Szent Teréz Anyámnak az egyháznak szívében szeretett leszek című megzenésített versét hallották. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják. Szent Pál az efezusiakhoz írt levelében így fejti ki az egyházról alkotott véleményét.
A férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az egyháznak. Testének ő a megváltója. Amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb eféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akár csak Krisztus az egyházat. Mert tagjai vagyunk testének, ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez. Én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom.
Kétségtelen, hogyha komolyan vesszük a krisztusi tanítást, ha komolyan vesszük, mit is tett értünk Jézus, akkor az egyházhoz, azaz Krisztus titokzatos testéhez, vagyis magához Jézushoz való viszonyulásunk egészen más lesz, mint amit a világ próbál sugallni vagy ránk erőltetni. Akkor jogos lesz a következő párbeszéd fia és apja között.
Kisgyermek, akinek sokat beszéltek szülei Istenről, faggatja apját.
Apu, azt mondtad, hogy Isten mindenkinél nagyobb. Így igaz.
Válaszolt az apa.
De apu, azt is mondtad, hogy Isten itt lakik bennünk. Így igaz.
Felelt az apa.
De apu, ha Isten mindenkinél nagyobb, és itt lakik bennünk, nem kéne, hogy legalább egy kicsit kilátszon belőlünk? Hát igen, nem kellene, hogy meglátszódjék rajtunk, hogy mi Krisztusé vagyunk. Nem kellene, hogyha csak kilépünk az utcára, már is mindenki láthassa rajtunk, hogy mi keresztények vagyunk. Nem kellene, hogy amikor munkánkat végezzük, vagy amikor nyaralunk, strandolunk, szórakozunk, akkor mindenki számára világos legyen, hogy mi Isten elkötelezett gyermekei vagyunk. Bizony kellene. Bizony kellene, hogy lássák rajtunk, hogy mi készek vagyunk akár a keresztutat is végigjárni Jézussal. Kellene, hogy észrevegyék, hogy mi lemondunk önmagunk kényelméről is, ha kell, Isten vagy embertársaink kedvéért. Kellene, hogy áldozatkészek legyünk bármikor és bárhol is kíván tőlünk, mint egykor Jézustól, mennyei atyánk áldozatot és lemondást.
Egy kisfiú megkérdezte az édesanyját, hogy mi a különbség az áldozat és az adomány között. Hát, kisfiam, felelte az édesanyja. Ezt nem is olyan könnyű elmagyarázni, de megpróbálom. A templomban a szentmisek közben adományokat szoktak gyűjteni. Ezeket a persejbe tesszük. Mindenki annyit ad, amennyit könnyen nélkülöz. Ezt nevezzük persejpénznek. Az áldozat azonban azt jelenti, hogy valaki komolyan megtagad magától valamit, hogy adhasson. Az áldozat olyasminek az adása, amit valaki nagyon szeret, vagy komoly lemondás azért, hogy másokon segíthessen, másokat megörvendeztethessen. Vasárnap délben a kisfiú kedvenc étele került az asztalra. Finom rántott hús. De ő ma nem akart belőle enni. Édesanyja hiába unszolja. Ő csak burgonyát és salátát kér. Végül mégis engedi magát legyőzni, és jó étvágyjal elfogyassza a húst. Ebéd után összeszedi a csontokat, kiviszi kedves pajtásának, Bodri kutyának, és így szól hozzá.
Bodrikám, ma igazán áldozatot akartam, de látod, csak persejpénz lett belőle. A keresztény és katolikus ember bizony áldozatkész. A legnehezebb áldozatot is szívesen meghozza azért, akit szeret. Ez pedig az Isten. Nem a világra hallgat, hanem mesterére, Krisztusra, aki az Isten és az ember szeretet parancsában foglalta össze egyháza alkotmányát. Abban reménykedünk, hogy a kis műsor és befejező történetünk, amely egyik kedvenc mesémből, Lázár Ervin szegény John és Árnika címéből való, szóval ennek hatására valami változás történik majd a katolikus emberek fejében is, és átalakulnak igazi emberekké, igazi keresztényekké, azaz igazi testvérekké. Szegény Johnny és Árnika a szeretet kis megingása miatt egy varázslat áldozata lett. Hol az egyikük, hol a másikuk lett kacsa, már attól függen, mikor melyikük mondja ki a varázsszót. Elindultak hát, hogy a hétfejű tündértől kérjenek segítséget. Útközben megláttak egy torzomborz zsupfedeles házikót. Éppen Árnika volt kacsa, szegény Johnny pedig ember.
Nagyon megszomjaztam, mondta Árnika. Kérjünk itt egy pohár vizet. Bement szegény Johnny a házba, köszönt illendőképpen, s látja ám, hogy 11 mogorva ember ül egy asztal körül. Nagyon hasonlított egymásra a 11 ember. A vak is láthatta, hogy ezek bizony testvérek. Már éppen mondani akarta szegény Johnny, hogy egy pohár vizet kér, amikor mind a 11 testvér fájdalmasan fölordított, és a lábaihoz kapott. De olyan egyszerre ám, mintha vezény szóra csinálták volna. Fölugrott mind a 11 az asztal mellől, ugráltak bal lábon, a jobb lábukat meg szorongatták.
Az ostoba, a fajankó, az ügyetlen kétbalkezes.
Kiabálták.
Mi az? Megbolondultatok?
Nézte őket csodálkozva szegény Johnny.
Megbolondultunk, megbolondultunk, ördögöt bolondultunk meg. Csak az a kétbalkezes a lábára ejtette a fát. Kicsoda? Hát a 12. testvérünk elment az erdőre fát vágni, és fúj, ajjaj, jaj, de fáj a lábunk. A lábára ejtette a fát az ostoba. Honnan tudjátok?
Kérdezte szegény Johnny.
Hát te nem tudod, hogy átok ül rajtunk. Ami egyikünknek fáj, az fáj a többi 11-nek is. Ajjaj, rettenetes ez. Képzeld csak el, te vándorlegény, milyen szörnyű az életünk. A múltkor ez a nyavajás beleesett a folyóba, és nem tud úszni. Ott fuldokolt, küszködött az árral, mi meg valamennyien fuldokoltunk a parton. Éppen te beszélsz, te meg tegnap telezabáltad magad, és egész éjjel fájt a gyomrunk, te lóbelű. Minek zabálsz annyit? Neked csak ne járjon a szád, te meg eltévedtél múltkor az erdőben. 3 napig fáztunk és éheztünk miattad, mert sose tudod megjegyezni az utat.
Már-már hajba kaptak a testvérek, szegény Johnny csak kapkodta a fejét, ugrált a tekintette a 11 testvéren. Azok meg nagy hirtelen abbahagyták a hajcihőzést, neki kezdtek nyögni.
Hű, de nehéz,
mondták.
Jaj, de nyomja a vállam, jaj, de göcsörtös ez a fa, ez a féleszű, a fenének cipel ilyen nehezet.
Nyögött, nyöszörgött a 11 testvér, hogy jobban se kellett.
Most meg mi bajotok?
Kérdezte szegény Johnny.
Most hozza hazafelé a fát a 12. testvérünk, azt, amelyiket az előbb a lábára ejtett. Az őrült, pont ilyen nehezet választott. Jaj, de megvert bennünket az Isten.
És ekkor megszólalt szegény Johnny hóna alatt Árnika. Szégyeljétek magatokat! Fölkapták ám a fejüket a testvérek.
Ezt meg ki mondta? A kacsád? Tud beszélni a kacsád? Tulajdonképpen nem kacsa, király kisasszony,
mondta szegény Johnny.
Ugyan már, nem hisszük,
mondták a testvérek, és közben nagyokat nyögtek, meg tapogatták a vállukat fájdalmas arccal. Úgy látszik, a 12. testvér nagyban cipelte a fát.
Könnyen megbebizonyíthatom,
mondta szegény Johnny.
Legyek én a kacsa, és Árnika az ember.
S hopp, ott állt Árnika a testvérek előtt, hóna alatt a kacsa. Kerekre nyílt a szeme a 11 testvérnek.
Hű, de szép lány vagy,
mondták, pedig Árnika igencsak haragosan nézett rájuk.
És melyikőtöknek kell mondani, hogy változzatok át?
Kérdezte az egyik testvér, s közben mind a 11-en megkönnyebbülten felsóhajtottak, mert a 12. testvér letette a fát, megállt pihenni. Mindig annak kell mondani, amelyikünk az ember, válaszolta Árnika.
És nem félsz, hogy egyszer az ott a hónad alatt, ha ő lesz ember, elhajít, és úgy ott hagy, hogy azt sem mondja fapapucs, aztán maradhatsz örökre kacsa.
Na látjátok, ez a ti bajotok, mondta haragosan Árnika. Ó, ti balga tagok, mondta Árnika. Inkább fuldokoltatok a parton, ahelyett, hogy beugrottatok volna, és kihúztátok az úszni nem tudó testvéreteket a folyóból. És inkább éheztetek, és fáztatok 3 napig, ahelyett, hogy megkerestétek volna az eltévedt testvéreteket. Ej, de balga tagok vagytok!
Na éppen, örökké egymásért fogunk majd ugrálni,
mormogtak a testvérek. De hiszen a világ legboldogabb emberei lehetnétek, mondta neki Árnika. Akár melyikőtök beleesne a folyóba, biztos lehetne benne, hogy a többi 11 utána ugrik és kihúzza. Akár melyikőtök eltévedne, bízhatna benne, hogy már is keresik a többiek. Nagy bizalom és szeretet lehetne bennetek.
Tényleg,
mondta a legidősebb testvér, és valamennyien elkerekedett szemmel nézték Árnikát.
Ez előbb is eszünkbe juthatott volna.
És hopp, felnyögött mind a 11. A 12. testvér a vállára vette a fát. Nosza, ugrottak és azonnal futottak. Odaszaladtak a facipelő testvérükhöz, mind a 11-en segítettek neki. 12-jüknek olyan könnyű volt a fa, hogy alig érezték a súlyát. Nem kellett már nyögni, nyöszörögni. Vitték nagy boldogan a fát, és egyszer csak elkezdtek ám kiabálni.
Hely, viszkat a szemünk, melyik őtök sír?
Mondta a 12. testvér.
Én sírok, de örömömben.
Az emberek esztelenek, következetlenek, és magukba fordulnak.
Mégis szeresd őket.
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli tettedet.
Mégis tégy jót.
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz.
Mégis érj célt.
Ha jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy.
Mégis tedd a jót.
A becsületesség, az őszinteség sebezhetővé tesz.
Mégis légy becsületes és nyílt.
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt.
Mégis építs.
Az embereknek szükségük van a segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet.
Mégis segíts.
A legjobbat add a világnak, amit csak van, és ha verést kapsz cserébe...
Mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van. Hallják meg hívők és hitetlenek, élet-halálra szóló eskümet. A szív bősége zúg fel ajkamon, az kényszerít a Krisztus vallanom. Hallják meg rokkant vén apostaták, s a vétekben vajúdó új világ, a forradalom a vak leviátán, és hallja meg a settenkedő sátán. Isten nevében vallomást teszek. Hiszek. Hiszek, és hitem súlyos és kemény, nem tündetan, nem pille vélemény. Nincs benne így, úgy, bárcsak és talán, igen és nem, kereken, magyarán. Semmi csűrés és semmi csavarás, ínyeskedés és köntörfalazás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, amit az egyház hinni ád elében. Ebben a hitben élek és halok, katolikus vagyok.
Nem szállunk ki a hajóból,
hallgatóink Sík Sándor Hiszek című verséből az első két verszakot és a Neoton Familia Nem szállunk ki a hajóból című dalát hallották. Ma ennyi fért adásunkban. Reménykedünk abban, hogy most itt a műsorunk végén mindannyian a most elhangzó dalt fogjuk dúdolni. Nem szállunk ki a hajóból. Tudva azt, hogy ez a hajó Anyaszentegyházunk hajója, amelyet hiába akar a víz ördöge elsüllyeszteni, felborítani, mert Krisztus király a kapitánya, aki mindig győz, uralkodik és parancsol, s aki mindig diadalra viszi a hozzáragaszkodó hívei kis és nagy csatáit, hiszen mindig velünk marad a világ végéig. Ezért kiáltjuk mi is együtt, nem szállunk ki a hajóból, nem, nem. Kedves hallgatóink, csak néhány percünk maradt arra, hogy egy vagy maximum két telefonhívást meghallgatjunk, akinek úgy érzi, hogy egészen röviden egy-két gondolatot el szeretne mondani, annak várjuk a hívását 061-374-0904-es telefonszámon. Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb két hét múlva, január 28-án este 6 órakor találkozhatunk ismét a Kincses Láda műsorban. De ne feledjék, hogy mai műsorunkat kedden hajnali 1 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
És természetesen továbbra se feledjék, itt az új évben sem, azt, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai adásunk végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető,
Judit,
Mihály atya, és az este technikusa Bozai László, akinek ezúton is hálásan köszönjük kedves szolgálatát. Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Ki Mihály atya gondolatait hallják.
Mária Rádió nevében is köszönöm minden adományokat, imákat, és szeretném kérni is, hogy tovább imával, ha lehetséges, anyagiakkal is segítsenek a küldetésünket, hogy tovább tudjuk hirdetni az örömhírt.
Lipinszky Mihály atya gondolatait hallották.
Kedves hallgatói család! Szeretettel várjuk közösségek már meglévő férfi ima csoportjait, vagy csupán férfi rokonokat, munkatársakat, baráti köröket, akik szívesen imádkoznának együtt a Mária Rádió kápolnájában. Imádkozzatok Istennek tetsző párkapcsolatért, házastársaitokért, gyermekeitekért, akár nagypapák az unokáikért. Várunk minden férfi imádkozót, aki hisz a közösen elmondott ima erejében. A Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt található. A férfi ima csoportok jelentkezhetnek a 0630 345 83 69-es telefonszámon, vagy a siklosi.bernadett@mariaradio.hu e-mail címen keresztül. Dicsértessék a Jézus Krisztus!